Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Most már nagy cserkeszi beosztott lelkészként. Voltam már néhányszor itt a gyülekezetben, és mindig nagy örömmel jövök ide. Ezúttal is így jöttem. És most ugye egy úrvacsorás Isten tisztelettel fogjuk lezárni ezt az egész csendes napot. Így csendesedjünk el, és imádkozzunk most, hogy Isten áldása legyen az úrvacsorai közösségünkön is. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy te valóban feltételek nélkül vársz bennünket. Mindenkor úgy, ahogy vagyunk, hogy mindnyájan jöhetünk hozzád, és köszönjük neked, hogy elküldted közénk a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy az ő szentségét és tisztaságát nekünk ajándékozhassa a mi bűneink helyett. Urunk, így kérünk téged, hogy legyél jelen most is. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk ezen az egész napon, és köszönjük, hogy te mindig ott vagy velünk. A kérdés csak az, hogy mi oda fordulunk-e hozzád. Így kérünk, hogy te fordítsd mindig a mi szíveinket önmagad felé, hogy valóban közösségben lehessünk veled, így kérünk most külön az úrvacsora közösségéért is. Kérlek az ige hirdetésért is. Te küldd el a te szent lelkedet most is hozzám is, mindnyájunkhoz is. És Urunk, kérünk, hogy áraszd ki a te szent lelkedet, hogy közösségé lehessünk az ige hallgatásában is, és a te tested és a te véred vételében is. Amen. Most hallgassuk meg a 13. zsoltárt. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele! Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz! Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Erre az igehirdetésnek a témájához két igét is kaptam. Ezeket fogom most felolvasni. Az igehirdetésnek a címe, ugye így hangzik a szórólapon is olvashattuk, hogy bizalom Istentől, Istenben. Én inkább a bizalom Istenben témáról fogok beszélni, így is még, ugye a két igét még vissza kell fognom magamat, hogy egy prédikációba összetudjam foglalni ezt a kettőt, bár nem lesz azért annyira hosszú, nem kell megijedni. Ez a két ige, az egyik már el is hangzott, itt az egyik bizonyságtevő lány felolvasta, azt az igét helyezte Isten nem véletlenül a szívére, amiről én is fogok prédikálni, a 40. Zsoltár második és negyedik versét fogom olvasni, és a másik ige pedig a Lukács evangéliumának a 13. fejezetéből, nem a 8. 9. verset, hanem a 6. a 9. verset, Jézusnak egy példázatát. Ezt a két igét hallgassuk most meg. 44. Zsoltár, második és negyedik verse. Másodiktól a negyedik verséig. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Lukács evangéliumából pedig így szól hozzánk Isten igéje. Azután ezt a példázatot mondta Jézus. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Mit teszünk akkor, ha úgy érezzük, hogy Isten nem hallgatja meg a kérésünket? Mi a legalapvetőbb reakciónk akkor, amikor Isten nem adja meg nekünk azt, amit kérünk tőle. Mások nevében én persze nem beszélhetek, csak a saját magam nevében, mégis lehet, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy sajnos ilyenkor a legalapvetőbb reakcióm az, hogy ha kérek valamit Istentől, és ő nem adja meg nekem, hogy mérges leszek rá, mérges leszek Istenre. Olyan jó kérés volt, miért nem adta meg azt nekem? Tudom, hogy nem kéne, hogy ez rossz dolog, és talán a kisebbséghez is tartozom ezzel itt a gyülekezetben most, hogy így reagálok az ilyen helyzetekben. Lehet, hogy sokan igazi hívőként már egészen máshogy reagálnak erre. Lehet, hogy valaki, amikor kér valamit Istentől, és Isten nem adja meg neki, lehet, hogy örömújjongásban tör ki, és elkezdi dicsőíteni Isten, hogy megőrizte őt valami nagyon rossz dologtól, mert ugye tudjuk, hogy Isten mindig a javunkat akarja. Halleluja, köszönöm Uram, hogy te nem teljesítetted azt, amit kértem. Annyira jó vagy, köszönöm, hogy bölcsebb vagy nálam. Megóvtál valamit, ami nagyon jónak tűnt, de aztán tudom, hogy csak a romlásomat okozta volna. Hát meg kell valljam, én még nem tudok ennyire ráhagyatkozni az Istennek a bölcsességére. Sajnos még mérges szoktam lenni az ilyen helyzetekben. Pedig tudom én is, hogy Isten mindig a javamat munkálja, mindig a javamat akarja, és ezt is teszi, de sokszor annyira nehéz ezt elhinni. Sőt, ugye itt azért volt szó arról, hogy Istenre kell bíznunk magunkat, az egész nap folyamán ez többször előjött, mégis az emberben azért ott van ez, hogy talán néha még szívesen meg is magyaráznánk Istennek, hogy hogyan is lenne, miért is lenne mindenkinek sokkal jobb az, hogyha úgy lenne, ahogyan mi azt elképzeltük. Én is néha így érzem, hogy még el is magyaráznám Istennek, hogy ha adna rá lehetőséget, hogyha odaállhatnék elé, elmondanám, hogy már pedig ez mindenkinek sokkal jobb lenne, miért nem teszed már végre meg? Aztán persze az esetek nagy részében viszonylag hamar meglátom én is, hogy már megint Istennek volt igaza. Nem mondom, hogy annyira meglepődök, de mégis minden egyes esetben szinte újra és újra meg kell küzdeni ezzel, hogy nem az én akaratom lesz meg, hanem az Istené. Akkor is, hogyha tudom és tapasztaltam is minden egyes esetben, hogy valóban az a javamat szolgálja, az válik csak igazán javamra, amit Isten tervezett és megvalósít az életemben. És leggyakrabban egyébként, nem nagy dolgok miatt szoktam mérges lenni Istenre, hanem a mindennapi életnek a legapróbb, szinte észrevehetetlen kis dolgai miatt. Ugye reggelente általában azért az egész napomat rábízom Istenre imádságban, elkérem az ő vezetését, jól eltervezem a napomat, aztán valami közbe jön, és ez nagyon fel tud mérgesíteni. Éppen nem is olyan régen történt, hogy éppen otthon voltam, ugye készültem valamire, közeledett az ebédidő, tudtam, hogy van még otthon meleg kaja, csak meg kell melegíteni a mikróban az ebédet, gyorsan megeszem, aztán utána folytathatom a munkát, és aztán kiderült, hogy valamiért még előtte át kell mennem a boltba. El azonnal nem örültem neki, megint mérges lettem, de hát ráadásul egyébként a nagycserkeszi parókiánál szó szerint a szomszédban van a bolt, úgyhogy messzire se kellett mennem, de mégis nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én azt előre elterveztem. Tehát elmentem, és egyébként éppen találkoztam valakivel, akivel egy nagyon fontos beszélgetésben volt részünk. Nagyon jó volt, hogy akkor átmentem, és tudtunk beszélni. És ebben is megtapasztaltam azt, hogy Isten hogyan fordította a javamra azt, ami nekem egyébként nem tetszett. És szándékosan egy ilyen kis semmiségnek tűnő pici dologgal kezdtem. Ezt hoztam példának, mert tapasztalatom szerint éppen ezekben a kis apró dolgokban mutatkozik meg az, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Hogy mennyire tudjuk rábízni magunkat, hogy mennyire kérjük el Isten vezetését, mennyire tudunk figyelni rá, mennyire értjük meg az ő vezetését, és mennyire fogadjuk el tőle, hogyha megértettük azt, hogy hová akar vezetni, és mit akar, hogy tegyünk. Igen, hogy mennyire tudjuk rábízni magunkat az Istenre. Mert gondol, hogy azzal sem vagyok egyedül, hogy nem szeretem azt, nehezen viselem, hogyha eltervezek valamit, és aztán nem úgy történnek a dolgok. Bár pedig általában, hogy az a ritkább, amikor minden úgy történik. És bármilyen apró dolog az embernek kellemetlenséget okozhat. És valószínűleg azért van ez így, mert akkor érezzük magunkat igazán biztonságban, hogyha mi irányítjuk az életünket. Ha tudjuk, hogy mit, miért, mikor teszünk, és minél inkább azt érezzük, hogy irányítjuk az életünket, a mi kezünkben van az irányítás, annál inkább biztonságban érezzük magunkat. És azért van az, hogyha kicsúszik a kezünkből a dolgok irányítása, legyen az egy pici dolog is, már is, ugye, megijedünk, vagy mérgesek leszünk. Ezzel az egészen csak az a gond, hogy az Istennel való bizalom, az pont azt kívánja meg, hogy engedjük ki az irányítást a kezünkből. Ugye erről is szó volt a bizonyságtételekben. Pontosan ez az, amikor átadom az életemet Istennek, rábízom az egész életemet Istenre, és azért annyira nehéz ezt meglépni, ezt a döntést, hogy átadom az életemet Istennek, mert elveszítem az irányítást az életem felett. Onnantól kezdve nincs meg az a látszat, ami addig megvolt, hogy legalább én irányítom az életemet úgy, ahogy, de legalább az enyém az irányítás. Viszont Isten azt akarja, hogy pontosan ezt engedjük ki a kezünkből, és adjuk át neki, hogy ő irányíthassa az életünket. És ugye azért kezdtem a kis dolgokkal, mert hogyha a kis dolgokban ezt meg tudjuk élni, megtapasztaljuk, hogy Istenre rábízzuk magunkat, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon az életünkben, ő vezessen minket, hogy ezeket Isten arra használja fel, hogy tanítson minket, és az ő lelkének az erejével, a szent lelkével, aztán ugye megerősítheti a hitünket, és elvezethet minket, taníthat minket arra, hogy a nagyobb horderejű kérdésekben is rá tudjuk bízni magunkat. Azért jó bizonyságtételeket is hallani mások életéből, mert ott is látjuk, hogy megéri nyugodtan az Istenre bízni magunkat, és a saját életünkben is minél több ilyen kis esemény volt, amit átéltünk, az is erősíti a hitünket, aztán a nagy események pedig még inkább. És ugye ez a pici dolog, amiről beszéltem, hát ez könnyen az ember feldolgozza, még akkor is, hogyha esetleg nem is lát benne semmi értelmet, hogy éppen egy ilyen kis dologban mi volt az, ami Isten akarata és terve volt, ami miatt nem úgy mentek a dolgok, ahogyan én elterveztem. De ugye az igazi próbatételek azok a nagy kérdéseknél jönnek. Ugye rögtön mondjuk az ilyen legnagyobb és legfájdalmasabb kérdéseket, mi van akkor, hogyha imádkozom egy haldokló szerettemért, az Istenhez, a jóságos és szerető Istenhez, és hiszek, és aztán mégis meghal. Isten nem hallgatja meg a kérésemet. Majd például, hogy a sok fiatal imádkozik azért, hogy legyen társ, hogy Isten küldjön neki valakit, akivel aztán összekötheti az életét, de mi van akkor, hogyha nem jön válasz erre a kérdésre, nem csak hetekig, hónapokig, hanem évekig, vagy évtizedekig? Hogyan tudja az ember ezek után még mindig rábízni magát az Istenre? Hogyan bízhatok az ilyen helyzetek után az Istenben? Hallottam egyszer egy asszonyról, aki azóta nem hisz Istenben, hogy meghalt a nagyapja. Nem akarta, hogy meghaljon, Isten mégis megengedte, hogy meghaljon a nagyapja, és onnantól kezdve ő nem hisz az Istenben. És talán jogos az ő Istentől való elfordulása. Ugye két igénk van erre az Isten tiszteletre. A Zsoltárral kezdtem, és most megint a 40. Zsoltár második és harmadik versét olvasom fel. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Azért olvastam pont most fel ezt az igét, mert ebben az igében ott van, ott látjuk annak a kulcsát, hogy hogyan erősödhet meg igazán az Istenben való bizalmunk. Hogyha milyen ez a kulcs, ez a valami, ez a dolog, akkor jöhet bármi, nem fogjuk elveszíteni a bizalmunkat az Istenben. És micsoda ez a kulcs? Az, amit Dávid így fogalmaz meg, ugye Dávid király, Zsoltár írója. Várva vártam az Urat. Hol mondta ezt Dávid? A pusztulás vermében. Ott volt a pusztulás vermében, és mire várt? A szabadulására várt Dávid? Persze, biztos arra is várt, de elsősorban nem a szabadulására várt, ugyanis nem ezt írja Dávid, hogy várva vártam a szabadulásomat, hanem mit ír? Azt, hogy várva vártam az Urat. Nem csak a szabadulását várta Dávid, hanem a szabadítóját. Ott a pusztulás vermében is a mindenható, szerető, kegyelmes Istent várta, akinek hatalma van arra is, hogy megszabadítsa őt a pusztulás verméből. Dávid tehát az Urat, az Istent várta, még a pusztulás vermében is. És ez a kulcs, ami ahhoz kell, hogy megerősödjön a bizalmunk Istenben. Hogy Istent várjuk. Hogy bízzuk rá magunkat, és bízzuk rá azt is, hogy ő hogyan szabadít meg bennünket. És itt hibázunk a legtöbbször. Mert hogy nekünk a szabadulás kell, a szabadítás. Megvannak a problémáink, és mi szabadulni akarunk a problémánkból, és eközben Istennel nem igazán törődünk. Nekünk Isten nem kell, csak az ő szabadítása. Ugye mondhattunk ilyeneket, hogy gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg, Istenem, aztán megígérem, hogy békén is hagylak, soha egy imában nem zavarlak többé, csak gyógyuljak meg. Hát ugye ez az egyik legrosszabb dolog, hogyha így tekintünk Istenre. Vagy hogy tedd rendbe a házasságomat, és ígérem, hogy azután jó gyermeked leszek. Vagy szabadíts meg valamiből, és aztán majd foglalkozni fogok veled. Ezzel szemben Dávid hogyan imádkozott? Hogy Istenem, elveszek, gyere közel hozzám, légy velem, és aztán majd szabadíts meg. És mit olvasunk a Zsoltárban ezek után? És ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Isten odajött hozzá, és megszabadította őt, lehajolt hozzá, és felemelte őt. És ez az, amiben mindig biztosak lehetünk, hogy Isten nem hagy minket a pusztulás vermében egyedül, hanem odajön hozzánk, és kiemel minket abból. Úgy és akkor, ahogyan ő akarja. de megteszi. És ezáltal közelebb is kerülhetünk hozzá. Mert hogyha csak Isten szabadítása kell nekünk, és Isten magát nem akarjuk megismerni, akkor az ő igazi szabadítását sem fogjuk soha megkapni. Olyan könnyen tudunk ítélkezni a zsidó nép fölött. Ugye, akik várták, várva várták a messiást. Várva várták, hogy Isten elküldje az ő szabadítását hozzájuk. Várták a messiást, és amikor végre eljött közéjük, nemhogy nem tisztelték volna, de még meg is ölték őt. Könnyen ítélkezünk felettük, pedig valószínűleg mi is ugyanezt tettük volna. Mert hogy ők sem tettek más, mint amit mi szoktunk tenni nagyon sokszor, Isten szabadítására vártak, úgyhogy Istent nem akarták megismerni a közben. Isten eljött közéjük, lehajolt hozzájuk, Jézus Krisztusban emberré lett, ott volt közöttük, ott hirdette a bűnbocsánatot, szabadulást a bűnökből, és az örök élet beszédét mondta nekik, de ők nem voltak erre kíváncsiak, legtöbbük nem volt erre kíváncsi, nem törődtek vele, ők Isten szabadítását abban a formában várták, ahogyan azt ők kigondolták maguknak. És Jézus azt nem hozta el nekik. Ugye a zsidók nagy többsége egy politikai szabadítót várt, aki letöri a rómaiak igáját róluk, szabad nemzetté teszi őket, hatalmas nemzetté. Jézus pedig ezt nem tette meg. És mi volt erre a válaszuk? Elítélték és megölték őt. És nem ugyanezt tennénk-e mi, és nem ugyanígy elítéljük-e mi is sokszor Isten, amikor kérjük, hogy szabadítson meg minket, és ő nem úgy adja meg a szabadulást nekünk, ahogyan mi azt akarnánk, ahogyan mi kigondoltuk, elterveztük. Ekkor elítéljük Istent, haragszunk rá. Pedig Isten két kézzel nyújtja felénk a szabadítását, ehhez csak azt kellene, hogy ezt megkapjuk, hogy őt magát is meg akarjuk ismerni. És bizony ez az, ami Istennek igazán számít, hogy megismerjük őt. Mert csak akkor adhatja nekünk az ő szabadítását és az örök életet, ami megismerjük őt. A személyes kapcsolatunk lesz vele. Ahogyan, ugye, a példázatban is a tékozló fiú bátyja ott volt az Isten az apja közelében, de nem az apjával való közösségben. És Isten ezt akarja, hogy mi is közösségben legyünk vele, hogy megismerjük őt. És ahhoz, hogy ezt akarjuk viszont, hogy Istent is meg akarjuk ismerni, ahhoz a legtöbbünknek mélyre kell süllyedni. A pusztulás vermébe, a sárba és az iszapba. Sokszor elgondolkozom azon egyébként, hogy Isten miért hallgat meg olyan imákat, amiket nyilvánvalóan hitetlenül mondanak el emberek, akik egyáltalán nem törődnek Istennel, csak a veszélyben gyorsan Istenhez kiáltanak, és Isten mégis meghallgatja őket. Miért hallgatja meg? Hiszen akkor ugye az ember könnyen megelégedhet ezzel. Azt hiheti, hogy jól van, rendben van, működik ez így. Azt hiszi, hogy van hite, pedig nincs is. És ez egy olyan vakságban tartja, amitől ő ugyanúgy el fog veszni, ugyanúgy el fog kárhozni, mint az, aki soha életében nem törődött Istennel. És mennyivel egyszerűbb lenne, gondolom én néha, hogyha Isten csak azokat az ima kéréseket hallaná meg, amit az ember tényleg hittel a szíve mélyéből mond ki, akkor teljesen egyértelmű lenne, hinni kell, és akkor Isten meghallgatja az imádságot. Egyszerűbbnek tűnik, de egy fontos lépés akkor kimaradna, hogy hogyan jutna el egyáltalán az ember arra, hogy legyen hite a szívében, hogyha Isten nem hallgatná meg addig a kéréseit, hiszen a hitet is csak ő tudja megadni. Ráadásul a hitünk is ingadozik. Valamikor közelebb vagyunk Istenhez, valamikor távolabb. Úgyhogy hála Istennek, hogy Isten kegyelmes Isten és meghallgatja az imáinkat akkor is, amikor hozzá kiáltunk. Lehet, hogy nem a legmélyebb meggyőződésből. Viszont nagy veszélye ennek, hogy az ember megelégszi egy felszínes Isten kapcsolattal, és nem akarja igazán megismerni Istent, és ez a legnagyobb tragédiához vezethet az életében, hiszen hogyha itt a földi életében nem akarja megismerni Isten, akkor földi élete után örökre el lesz tőle taszítva. És mindenből azt akarom igazából kihozni, hogy Istennek néha nagyobb kegyelme az, hogyha nem hallgat meg imákat, amik egy-egy tragédiát mondjuk elkerülhetővé tennének az ember életében, annál, mint hogyha meghallgatna és megkímélne embereket nagy tragédiák átélésétől. Mert amíg az ember kényelmesen él, ami nagyjából rendben van az élete, addig nem igazán kíváncsi az Istenre. De amikor Isten megengedi, hogy mélybe kerüljön, akkor átélheti az ember, micsoda szüksége van a kegyelmes, szabadító és megváltó Istenre. És a legtöbb bizonyságtételben, ha nem mindegyikben, ez hangzik el, hogy amikor mélyre kerültem, akkor felismertem, hogy szükségem van Istenre. Akkor végre át tudtam adni az életemet neki. És persze egy pillanatig sem szeretném, hogyha bárki is úgy értene, hogy azt mondom, hogy ilyen egyszerűen el lehetne intézni a tragédiákat az emberek életében, viszont ezt nem lehet ilyen egyszerűen elintézni. Sőt, hívő emberek életében is rengeteg tragédia történik, én sem akarom így leegyszerűsíteni a képletet, viszont tény és való, hogy rengetegen így térnek meg Istenhez. Többekről hallottam, akik súlyos balesetet szenvedtek, lebénultak, tolókocsiba kerültek, és mégis hálásak az Istennek ezért, mert akkor találkoztak Jézussal, és akkor adták át az életüket neki, és lehet, hogy az földi életük hátralevő részét bénán, sántán vagy mozgásképtelenül élik le, de örök életük van. Megmenekültek a pokoltól, és a mennyország örökké tartó öröme vár rájuk. Sőt, már itt a földi életükben is ismerhetik az Isten szeretetét. Azt a szeretetet, ami a legdrágább kincs az ember életében. Drágább kincs, mint az egészsége is. Mert aki megismeri az Isten szeretetét Jézus Krisztusban, az együtt mondhatja Dávid királlyal, ugye aki ezeket a szavakat, hogy sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Aki megismeri az Isten szeretetét, az tényleg eltölti az öröm, és azt érzi, hogy dicsérnie kell az Isten. Új éneket kap a szívébe. Isten tehát azt akarja, hogy mi személyesen megismerjük őt. És ezért tesz mindent. És ezért alakítja úgy az életünket, ahogyan neki tetszik, és nem úgy, ahogyan mi azt elképzeljük sokszor. De hogyha az ember Istennel jár, Istennel él, akkor megtapasztalja azt, hogy minden lázadozása, minden mérgessége, és minden megpróbáltatás ellenére Isten az élet útján vezeti, és áldásokat ad neki, erőt ad a szenvedések elhordozására, és csodákkal teli életet élhet vele. És higgyük el, hogy valóban egyedül ez a fontos. Csak ez számít, hogy Isten ott van-e velünk, mellettünk, bennünk, az életünk útján, vagy sem. És amikor lázadozunk, hogy Isten már megint nem hallgatott meg, nem hallgatta meg a kérésünket, és lehet, hogy nagyon élesen belénk hasít ez, és kétségbe esünk, és az embernek ez rengeteg szenvedést tud okozni, hogyha úgy érzi, hogy Isten nem hallgatja meg, de lehet, hogy néha el kell azon is gondolkoznunk, hogy mi mennyire hallgatjuk meg őt. Hogy ne csak őt vádoljuk, hanem jusson eszünkbe, hogy mi mennyire figyelünk egyáltalán az ő szavára, az ő hívására. Sokat beszéltem arról, hogy hogyan hallgat meg minket Isten, hogy hogyan sem. Ugye erről rengeteget lehetne beszélni, de most egyelőre itt megállok, és másik kérdést is kicsit körbejárom, hogy mi magunk hogyan hallgatjuk, hogyan halljuk meg Istent, mennyire figyelünk rá. Könnyű felháborodni, amikor Isten nem hallgat meg minket. De akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi mennyire figyelünk rá. Jézusnak ugye a terméketlen fügefáról szóló példázata is erre a kérdésre irányítja a figyelmünket, amit a Lukács evangéliumában olvashatunk. És nagyon érdekes ez a példázat, mert egy fügefáról szól, aki minden, ami minden törődést megkap. Mindent megkap, amire csak szüksége van, és mégsem hoz gyümölcsöt. Ez természet ellenes valójában. Nem csak, hogy lusta lenne, hanem természet ellenes ez a dolog, nem hoz gyümölcsöt. És azért rossz ez, mert ez a feladata, azért ültették ezt a fát, hogy gyümölcsöt hozzon. Nem teljesíti a feladatát, és éppen ezért a szűzős gazda már a pusztulását fontolgatja ennek a fának. És ugye aztán olvassuk, hogy a vincellér még időt kér, hát ha még egy kis plusz gondoskodás, még egy kis körülásás, megtrágyázás segít a fának, hogy jövőre, a következő évben gyümölcsöt hozzon. És nagyon elgondolkodtató ez a példázat abból a szempontból is, hogy mi az, ami nekünk számít, és mi az, ami Istennek számít. Mert ugye mi akkor szoktunk leginkább kiáltani Istenhez, amikor bajba kerülünk, amikor problémánk van, amikor rosszul érezzük magunkat. És abban mérjük le, hogy mennyire bízhatunk meg Istenben, hogy ő mennyire ad nekünk kényelmes életet, mennyire adja meg az áldásait, mennyire ad nyugalmat és békét nekünk. Ezzel szemben nézzük meg azt, hogy mi az, ami Istennek számít. Nézzünk erre a fügefára. Látszólag tökéletes élete van. Boldog lehet ez a fügefa, hiszen megkap mindent, jó sok trágyát, jó sok körülásást, a földet is megpuhítják körülötte, biztosan kap elég vizet is, napsütést, és ez a fügefa biztosan nem kiáltana Istenhez, hiszen látszólag minden rendben van vele. És az, hogy nem hoz gyümölcsöt, az ennek a fügefának még megkönnyebbülést is jelent, egy felesleges tehertől való mentesülést, nem húzzák az ágait, a gyümölcsöt, nem kell kiadni a magában az értékes tápanyagot. Viszont egy dolgot nem tud ez a fügefa, fogalma sincs arról, hogy a gazda, a szőlős gazda már azt fontolgatja, hogy ki fogja vágni. És nem így vagyunk-e mi is sokszor? Csak a kényelmünkkel törődünk. Abban mérjük le, hogy még az Istennel való kapcsolatunk is mennyire van a helyén, hogy mennyire élünk kényelmesen. És még el is fogadjuk Istentől az áldásokat, ahogyan a fügefa a körülásást és a megtrágyázást, és lehet, hogy még büszkék is vagyunk magunkra. Hű, de megáldott minket az Isten. Még anyagilag is megáldott, meg lelkileg is. Minden rendben van az életemben. Csak egy dolog hiányzik, az Istennek tetsző gyümölcsök az életünkből. És hogyha nincsenek gyümölcsök az életünkben, akkor viszont halálos veszélyben vagyunk. Meghalljuk-e mi Isten szavát? Vagy csak azzal törődünk, hogy ő hogyan hallgat meg minket? Isten hív minket, esélyt ad nekünk, hogy megtaláljuk őt Jézus Krisztusban, és neki tetsző gyümölcsöt teremjen az életünk. Mert hogyha megtaláljuk őt, ha közösségünk van vele, akkor nem nekünk kell erőlködni a gyümölcsök termésével, hanem akkor valóban természetes lesz ez. És a mai napon kifejezetten arra hív minket Isten, hogy az egész életünket úgy tudjuk rábízni, hogy ne a kényelmünkkel törődjünk, ne ez legyen a célunk, hanem az, hogy átadjuk magunkat Istennek, és hogy ő használhasson bennünket az ő országának építésében. És ha őt, Jézus Krisztust megismerjük, akkor pedig biztosak lehetünk abban, hogy ő elhozza az életünkben a vágyra vágyott szabadulást is, az örömöt és a békességet is, ahogyan ő akarja. És ahogyan nekünk is valóban, ez a legjobb. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Hálát adunk neked azért, hogy te sokkal jobban szeretsz minket annál, mint ahogyan mi el tudnánk képzelni, vagy ki tudnánk gondolni. És Urunk, köszönjük neked, hogy te akkor is ott vagy velünk, amikor azt hiszük, hogy nem hallod meg a kéréseinket. És Urunk, így kérlek most mindenkiért, aki ezzel a problémával küzd, hogy nem kapja meg a te válaszodat. Urunk, te erősítsd őt. Te adj neki békességet, megnyugvást. Te ismertesd meg vele, velük a te szeretetedet. És Urunk, köszönjük neked, hogy te nem hagysz el minket soha, és hogyha küzdelmeken megyünk keresztül, az se azt jelenti, hogy eltávolodtunk tőled. Nem feltétlenül jelenti ezt, hanem azt jelenti, hogy nem értjük a te akaratodat, de köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk magunkat egészen. És Urunk, add meg mindnyájunknak, hogy minden egyes szabadítás, amit elhozol az életünkbe, az erősítse a hitünket te benned, a bizalmunkat te benned, és még inkább erőssé tegye a vágyat bennünk, hogy téged is megismerjünk. Hogy ne csak üzletet akarjunk veled kötni, hanem veled akarjunk élni a te gyermekeidként. Köszönjük neked ezt a csodát, hogy tudhatjuk, hogy te mindig velünk vagy, értünk jöttél el, Úr Jézus Krisztusunk, értünk, adtad az életedet is, hogy a mi életünk is a tiéd lehessen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Bánod-e igazán bűneidet?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És most vigyük csendben Isten elé mindazt, ami a lelkünket terheli. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. Amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűneiteket, amelyeket megbántatok. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk, és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te neked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Thank you.
22.
Thank you.
Meg titeket az igaz hitben és szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el immár békességgel, az Úr veletek van. Ez a Krisztus teste, amely hívhatja.
Krisztus vére.
Vérjének közössége, őrizzen meg téged az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet felelősségére. Menj el a felvétességre, az új adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Kedves testvérek, ezennel befejeződött a csendes napunk, nagyon pontosak voltunk, 4 óra van, de természetesen nem kell még hazaszaladni. Akinek van ideje még beszélgetni, szeretettel várunk mindenkit, barátkozni, ismerkedni, és holnap pedig mindenkit várunk szeretettel az Isten tiszteleti közösségbe, addig is az Úr maradjon vélünk, áldott advent ünnepet kívánva. Erős vár a mi Istenünk!